So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és a vonal túl végén pedig Mélyes Károly szakújságírót köszöntetem. Szervusz, Karesz!
Szervusz, üdvözlök a hallgatóknak is!
Mielőtt belevágnánk a legfrissebb témákba, szeretném gyorsan elmondani, hogy ne felejtsetek el feliratkozni, akár a Google Podcaston, az iTunes-on, a Deezer-en, a Spotify-on, vagy az Amazon Music-on hallgattok minket, mert folyamatosan jövünk nagyszerű és jobbnál jobb beszélgetésekkel, illetőleg a fent említett csatornákon pedig visszatudjátok hallgatni a korábbi nagyszerű beszélgetéseinket, és ha valakinek lenne bármilyen témaötlete, amiről szeretné, hogy kicsikét tartalmasabban beszélgessünk, az pedig nehezítál, hanem írjon nekünk egy e-mailt az info@gpshop.hu-ra, és mondjátok el, hogy miről szeretnétek, hogy ti beszélgetést hallani, illetőleg várjuk a gondolataitokat és az észrevételeiteket. Na de most pedig akkor térjünk akkor a mai adásunk tartalmához, és amikor beszéltünk Karesz itt a pár nappal ezelőtt, hogy miről is kéne beszélni, ugye nekünk mindig van miről beszélni, mert tudunk a Forma 1-ről beszélni, ha kell, ha nem, akkor azt kezdtük el boncolgatni, hogy akkor egy kicsikét beszélgessünk itt azokról az ifjú titánokról, akiknek nagyon-nagyon nagy jövőt jósoltak, és van, akinek bejött, és van, akinek ez nagyon nem jött be, és nem csak a jelenkorból, hanem a közel és a távol múltból. És miért jött ez a téma ötlet? Hát azért, ha megnézzük jelenleg a rajtrácsot, úgymond már a régi nagy ifjú titánokból most már lassan már nyugdíjhoz közeli pilóták kezdenek lenni, de ha ránézek a rajtrácsra, az a Lewis Hamilton, aki még a 2000-es évek közepén elején még nagy ifjú titánként és reménységként érkezett, aki ráadásul be is váltotta a hozzáfűzött reményeket, az ugye most már nyugdíjhoz közel van, és viszont most a rajtrácson olyanokat látok, hogy Max Verstappen már világbajnok, Charles Leclerc még nem világbajnok, George Russell még nem világbajnok, akkor ott van a Lando Norris, és még sorolhatnám őket, majd szépen, hogy egyesével majd akkor végignézzük őket. Úgyhogy itt van az új generáció, berúgták az ajtót, és hát róluk kéne beszélgetnünk. Itt most gyorsan felírtam ide nekem itt papíromra az aktív versenyzők közül, hogy kik azok, akik jöttek, láttak és bizonyítottak, ki más nem lehetne most így az első ezen a listán, az pedig nem más, mint Max Verstappen.
Hát ő ugye az a típusú versenyző volt, akiről gyakorlatilag a első megmozdulását követően lehetett tudni, hogy valami különleges figura. Ez persze sokakra el szokták sütni, hogy ilyen olyan világbajnoki anyagból gyúrták. Ugye ezt neked is mondtam annak idején, hogy ugye Jackie Stewart, amikor leterdőtette Kevin Magnussen apját, Jan Magnussent, akkor azt bírta mondani, hogy megtalálta az új Sennát. Ugye nyilván egy bizonyos szintig minden pilóta azért tehetséges, aki eljut a Forma 1-ig, de nagyon könnyen megérezni azért a különbségeket, és Verstappen tényleg az a figura volt, aki már a Toro Rosso-ban is azonnal éreztette, hogy ő elképesztő akarással, harci kedvel és persze tehetséggel van megáldva. És hát nem véletlen, hogy aztán, amikor átkerült a Red Bullhoz, alig másfél évvel később, ugye az a csoda is megesett vele, némi szerencsének köszönhetően persze, hogy élete első Red Bullos versenyén győzni tudott, ugye 17 éves volt, és hát azóta egy üstökösként szárnyal a pályája, és én már kétszeres világbajnok. Tehát ő tényleg az a prototípus, aki a jött látott győzött kategória, és akiben nem kellett csalódni, mert hát azért majd végigvesztük a múltbéli figurákat is, meg a mostaniak között is van olyan, akik szintén úgy toppantak be a Forma 1-be, hogy hát ide nekem az oroszlánt, illetve hát megnyertek már nagyon sok mindent alsóbb kategóriákba, de azért rögös nekik az út a Forma 1-es terepen olyannyira, hogy mondjuk még versenyt se tudtak nyerni, például ugye most Norrisról beszélünk, vagy a Russell, aki úgy jött át a Mercedeshez, hogy hát nyilván arra számított, hogy egy csomó győzelmet besöpör majd az első évében, és olyan pekes volt, hogy pont egy vatakabb autó került a feneke alá, és ugyan megnyerte a brazil nagydíjat, persze, tehát már nagy győztesként tartjuk számon, de mégse az lett belőle, ami lehetett volna, hogyha egy évvel vagy két évvel korább kerül át oda, mondjuk Bottas helyére valamelyik szezonban, akkor nyilván már sokkal több győzelmet számlálhatnánk a neve mellett, plusz ha még nem szúrják el a Shakiri kerékcseréjét, amikor Hamilton helyettesítette, aki covidos volt. Tehát ha most Verstappenről akarnánk ugye még egyszer visszatérni rá, abszolút ő az a pilóta, aki, mint annak idején Senna volt például, hogy mondták róla, hogy ez az ember világbajnok lesz egy szép napon, és nem is van sokára, és ezt megcselekedte. Ez persze nagyon sok tényezőnek kell együtt állnia, mint tudjuk.
Ahogy így mondtad Verstappent és Hamilton, nekem meg egy érdekes párhuzam jutott eszembe, így kettőjüket illetően. Mindkettőjük előélete az nagyon ígéretes volt. Tehát ugye mindkettőjükről elmondták, hogy alsóbb szériákban, amikor versenyeztek, hogy na ez a srác, ez tényleg tükörből tolatva veri a többieket, nagyon-nagyon ügyes. Ez igaz volt ugye Verstappenre, igaz volt Hamiltonra is. Mindketten jöttek, rendesen berúgták az ajtót, szinte mind a ketten egyformán magukra haragították az éppen akkori kollégákat, hiszen kemény manőverekkel védekeztek, támadtak, és úgy mindenki kicsik úgy kamillázott, hogy te jó Isten, hát mit akar itt ez a kis tejfeles szájú, hát azért már vegye már vissza egy kicsikét az arcából, és mind a ketten, ahogy színre léptek, ugye említetted már, hogy Verstappen például rögtön az első Red Bullos versenyét megnyerte, például Lewis Hamilton meg az éppen akkor aktuális szupersztárral 2007-ben Fernando Alonsoban volt Pariban, és hát házon belül meg is verte Alonsót, ami egy óriási nagy meglepetés volt. Hamilton korábban jött a WBC, mint mondjuk Verstappennél, de úgy mégis azért úgy kettőjük között azért megvan ez az óriási nagy párhuzam. Ha már itt említetted Jan Magnussent, ugye, aki tényleg hatalmas nagy ígéret volt, tehát például a fiáról is ódákat zengtek, és jött a McLarenhez, jókor volt jó helyen, csak rossz autóba, vagy rosszkor volt jó helyen, vagy rosszkor volt rossz helyen, te például hogyan kategorizálnád?
Hát igen, ez az, amit mondtam, hogy tehát azon kívül, hogy valaki egy Isten áldott a tehetség, ez simán eltörpülhet amellett, hogy nagy pehje van. Tehát a legnagyobb tehetségek és a legnagyobb pilóták is tehetetlenek gyakorlatilag, hogyha egy vacak autóba kell produkálniuk. Ezt olyan értelemben is ugye megtapasztalhattuk sajnos azért néhányszor, hogy amikor már nagyon befutott világbajnoki címeket nyert emberek szerepelnek le, egy Emerson Fittipaldi a Koperszukára, vagy Niki Lauda a Brabhammel, ami hát egy fájdalmas látvány, igazából ugye Sebastian Vettelel is félig meddig ez történt a karrierje utolsó állomásán, volt egy-egy megcsillanása az Aston Martinnal, de hát alapvetően nem nagy szükség volt erre a teljesítményre. Alonso még most kérdéses, hogy föl tudja egy kicsit szikráztatni azt a régi innyit, illetve nem is a régi innyit, mert az, mintha meg lenne, tehát ő egy fantasztikusan elszánt és nagyon jó pilóta, mai napig is 41 évesen, de hát ugye a McLaren Hondával csak szenvedett szerencsétlen hosszú éveken keresztül, itt az Alpinnál szintén voltak nagyon jó versenye is, és hihetetlenül jól csinálta, de utólag azért mégiscsak az eredmények számítanak, amikor végiglapozgatja az ember a az évkönyveket, és hát egyelőre az a önállított harmadik világbajnoki cím az ő esetében azért éppenséggel most még nem lebeg a itt a nagyon közeli jövőben. Ettől függetlenül ő tényleg egy hatalmas pilótája a Forma 1-nek. Sokkal nehezebb helyzetben vannak azok az ifjú tehetségek, akik jönnek esetleg GP2, vagy ugye most Forma 2-es bajnokként, és ugye mindenki úgy fogadja őket, a csapatuk, amelyik leszerződteti őket, hogy tényleg itt a jövő nagy reménysége. És hát telnek, múlnak az évek, és nem történik semmi, mert hiába, hogy egy Norris szenzációs futamokat produkál, volt egy csomó dobogós helye, meg majdnem megnyerte azt az orosz nagy díjat ugye tavaly előtt, de hát ugye ezek még nem eredmények ilyen értelemben, mert hát csak nem nyerte meg, csak nincs még győzelme, hát majd meglátjuk persze, hogy az idei McLaren milyen lesz, de ha ez az év se lesz olyan nagyon kiugró, akkor megint eltelt egy év úgy, hogy igazából nem történt vele szegénnyel semmi. Egy Leclerc-rel legalább megesett az a csoda, hogy ugye egy év Alfa Romeo után átkerült a Ferrarihoz, ami hát egy ilyen fiatal, félig olasz, félig monakói számára ugye a legnagyobb ajándék volt, és akkor éppen pont egy olyan Ferrarit sikerült építeni ugye 19-ben, amivel még győzni is tudott. Tavaly meg gyakorlatilag az év első felében nagyon úgy nézett ki, hogy a világbajnoki címnek ő az egyik legnagyobb esélyese, illetve ő fog küzdeni majd Verstappennel az elsőségért, és hát ebből se lett aztán semmi, de ő legalább már ilyen értelemben letett valamit az asztalra, és ha most véget érne bármi miatt a Forma 1-es pályafutása, el lehet mondani azt, hogy volt egy Charles Leclerc nevű fiatal srác, aki fantasztikus versenyeket produkált, és fantasztikus győzelmeket szerzett. És hát ez tényleg rengeteg apró nyansztól függ. Aki nézi a Netflixen ezt a Forma 1-es sorozatot, azért ott bepillantást nyerhetünk egy kicsit abba, hogy az, amit mi a tévében látunk, amúgy egy alapállapotban, esetleg az időmérőt megnézi az ember, meg a versenyt, hát hogy az annyira jéghegy csúcsa annak a gépezetnek, ami a Forma 1-et működtet, és ahogy egy fiatal pilótának föl kell építenie magát, és a menedzsmentjének, meg a csapatának föl kell építenie őt, hogy amögött tényleg iszonyú munka van, és millió apró darabkából áll össze ez a nagy puzzle.
Ha már itt említettél itt egy-két nevet, akkor szeretnék két párhuzamot is vonni. Először is ugye itt Lando Norrisról beszéltél, hogy két nyeretlen, de nagy reményekkel és jó ajánló levéllel érkező pilótáról van szó, de mindkettő nyeretlen. Az egyiket ugye beszéltünk róla, őt úgy hívják Lando Norris. A másik, az pedig az örök visszatérő, a levakarhatatlan Nico Hülkenberg. Na tehát épp tegyük azért tényleg mérlegre itt a nyeretleneket. Tehát nyeretlen és nyeretlen között is azért van óriási nagy különbség.
Hogyne, nem mondom, hogy nem. Én most főleg inkább a Leclerc-rel, meg mondjuk azokkal hasonlítottam össze, akiknek ilyen vagy olyan módon, de mégiscsak összejött már legalább egy győzelem.
Akkor a másik párhuzam, amit így beszédet közben így felírtam gyorsan magamnak a papíromra, az ugye beszéltél Fernando Alonsóról, én pedig felhoznék mellé még párhuzamba egy Gianalesit. Mind a kettő zseniális pilóta, mind a kettő remek ajánló levéle jött, hiszen mondjuk Fernando Alonso például rettenetesen erős volt gokártba az első Forma 3000-es évében, pedig már rögtön ki is szúrta a Briatóra, hogy na, akkor ez egy jó gyerek, akkor már le is csapott rá, vitte ugye Minár, akkor utána elment tesztpilótának. Csak hát ugye Gianalesi is ugye ugyanígy kezdett, hogy nagyon-nagyon jó ajánló levéllel érkezett. Ne felejtsük el, hogy 1991-ben, hogyha az emlékeim nem csalnak, ugye ő akkor debütált. És rögtön...
Nem, 89-ben debütált. Oh, a francia nagydíjon rögtön negyedik lett, egy Tirellel.
Igen.
Majd ugye még egy évet volt a Tirellnél, ahol ugye Phoenixben, meg Monakóban is második lett, sőt ugye Phoenixben, az arizonai nagydíjon, vagy USA nagydíjon, hát a Sennával harcolt a győzelemérés. Volt olyan pofátlan időjelzet, hogy a már őt megelőző Sennát a következő kanyarban tök lazán visszaelőzte. Tehát az Alesi tényleg egy csiszolatlan gyémánt volt, és hát ahhoz képest, hogy mit képzelt róla ezekben az években az ember, hogy hányszoros világbajnok lesz, egyszeres győztesként távozott.
Véleményem szerint mind Alonso és mind Gianellesi az eredmények tekintetében, amit ugye mindig csak a statisztika könyvekben ott lesznek ránézel, nincs egyenes arányba az ő tehetségével és azzal, hogy mit érhetett volna el. Tehát szerintem Fernando Alonso tehetsége és tehetségéhez is ez a kettő világbajnoki cím szerintem méltatlanul alacsony, mint ahogy az egyfutam győzelem is Gianellesi neve mellett, viszont ami kettőjük között párhuzam, hogy annyira botrányosan jó érzésük van arra, hogy mikor kell a jó csapatban a lehető legrosszabbkor szerződni.
Hát kétségtelen, hogy ugye ahogy itt már volt szó róla, tehát rossz autóval nehéz versenyt meg VB címet nyerni. Alesi ugye, amikor egy abszolút kapós fiatal pilóta lett a pont a Tireles szereplését követően, neki egyszer csak három szerződése volt aláírva az asztalán, ugye a Tirel marasztalta, oda el volt szerződve, akkor elcsábította a Williams, oda is aláírt gyorsan, majd bejelentkezett érte a Ferrari, és hát az ő olasz szicíliai vére erre megpesült, és azt mondta, hogy menjen mindenki a fenébe, ő megy a Ferrarihoz, és hát mint utólag kiderült, ez volt a lehető legrosszabb választás a három közül, mert ha ő 91-re a Williamshez szerződik, akkor ki tudja, hányszoros világbajnokként ő távozik a Forma 1-ből, így meg tényleg azért tudta azt az egyetlen kanadai győzelmét elérni, mert a versenyben vezető Michael Schumachernek gondjai támadtak, és be kellett vennie a boxba, ha jól emlékszem, valami akkumulátor törtésre gyorsan, és emiatt hát így megörökölte az első helyet, de ha ez nincs, még talán győzelmet se szerez, akár csak mondjuk, aki mai napig ugye már kommentátorként, de folyamatosan ott van a Forma 1-ben, Martin Brundle, aki Ayrton Sennával egy szinten volt emlegetve a brit Forma 3-ban, épp hogy csak kikapott tőle a bajnokságba, és ők nagyjából úgy érkeztek meg a Forma 1-be, hogy itt ez a két fantasztikus ifjú tehetség, vajon mit fognak elérni a Forma 1-be? Hát Sennát tudjuk, hogy mit ért el. Brundle ugyanazt sikerült produkálja majdnem, mint Alesi, azzal a különbséggel, hogy neki egyetlen győzelem se jött össze, pedig nagyon hosszú pályafutása volt, hiszen 84-től 96-ig versenyzett, és egy csomó csapatot megjárt, de őneki is tényleg fantasztikus pehje volt, és érzéke ahhoz, hogy mitig oda szerződjön, ahol még esélyesebb volt arra, hogy valami jobb eredményt elérjen, kivéve 92-t, amikor ugye a Benetton Forddal versenyzett, ott meg akkor a pehje volt, hogy egy Michael Schumacher nevű ifjú titán volt a csapattársa, aki mellett azért ő már nem rúgott labdába.
Igen, és akkor, hogyha már megint egy párhuzamot kell vonnom, akkor felhoznék ide egy másik pilótát, aki nagyon-nagyon sokat seggelt azért, hogy végre megkapja azt az autót, amivel világbajnok tudna lenni, de éppen jókor volt, jó helyen, de rossz csapattársal, és ezt pedig úgy hívják, hogy Mark Webber, aki ugye indított a Minardinál, majd ugye átment a Jaguarhoz, mert átment a Williamshez, és a Williams után ugye visszament a Red Bullhoz, és akkor végre beérett a Red Bull, végre meg lehetett volna az, hogy na akkor most már jöhetnek a VB címek, mert tényleg X éve már itt vagyok, és akkor egyszer csak lett egy olyan csapatás, akit úgy hívtak, hogy Sebastian Vettel, és leverte, mint vakapoharat a csapaton belül.
Hát igen, és van egy ilyen effektus is, hogy a csapatvezetők valahogy szeretik az általuk fölvetezett ifjú titánokat futtatni, tehát Alonso is egy kicsit ott szívta meg ezt az első McLaren-es szereplését, hogy őt ugye még a 2005-ös VB címe után szinte azonnal leszerződtette Ron Dennis, hogy jöhet number one-nak a McLarenhez egy évvel később, közben ő még megnyerte ugye 2006-ban is a VB-t, és kétszeres világbajnokként megérkezett a McLarenhez, ahol ugye gondolták, hogy oké, van egy sztár pilótánk, megengedhetjük magunknak, hogy bevessük a saját nevelésű kisfiút, ezt a Lewis Hamilton nevű 22 éves csávót, aki olyan parádésan kezdte az évet, ugye az első 9 versenyén dobogós volt, a 10-et Kanadában meg is nyerte, És hát nyilván erre Alonso ide vagy oda, Ron Dennis úgy érezte, hogy itt van ez a saját nevelésem, aki 10 éves kora óta támogattunk, mint McLaren, hát csináljunk már belőle ilyen, még soha nem volt, hogy valaki az első Forma 1-es szezonját megnyeri. Csináljunk belőle világbajnokot, és hát nyilván ez megrontotta a csapaton belüli hangulatot, Alonso részben jogosan megsértődött, ment az áskálódás, és ahogy az ilyenkor szokott lenni, egy nevető harmadik, Kimi Räikkönen megnyerte a bajnokságot. Tehát ez is egy nagyon-nagyon érdekes bajnokság volt, és bizonyos értelemben tragikomikus a McLaren számára mindenképpen.
És az a Kimi Räikkönen, akit szintén ugyanúgy, mint ahogy Alonsót, akkor vonom már is a párhuzamokat továbbra is, ugye ugyanúgy, mint a Fernando Alonsót, már évekre előre lecsapott rá például a Ferrari, mert ugye ott 2005-ben, amikor a Räikkönen vitézkedett, és még ugye még Pariban volt, nagy harcban volt az Alonsóval a világbajnoki címért, akkor az éppen gyengélkedő Michael Schumacher helyére, vagy mellé gondolták egészen konkrétan, és gyorsan már lecsaptak Räikkönenre, ugye aki csak 2007-ben, ugyanúgy, mint az Alonso, tehát plusz egy évet még lehúzott az aktuális munkaadójánál, és csak utána tudott csatlakozni az új munkaadójához, a Ferrarihoz, és lásd, be is jött neki, hiszen nevető harmadikként behúzta máig egyetlen világbajnoki címét. És ugye már Alonsonál azt mondtam, hogy ugye a statisztikák alapján a tehetségéhez képest méltatlanul kevés világbajnoki cím szerepel a neve mellett, én azt hiszem Kimi Räikkönenre is nyugodtan elmondhatjuk ezt. Hoznék most neked még egy pilótát, aki szintén nagy ígéretként jött, és ugye ugyanúgy, mint a Mark Webber, és szintén megint egy párhuzam, hogy nagyon-nagyon sokáig várt arra, hogy végre megkapja a lehetőséget arra, hogy győztes autóban is meg tudja mutatni, hogy valóban rászolgált-e arra a hírnévre, mint amivel érkezett, de neki megvolt a szerencséje, hogy türelmes volt, kivárta azt, amit a sors megírt neki, de véghez is tudta vinni, és őt pedig úgy hívják, hogy Jenson Button.
Hát bizony, és a Button az egy jó példa erre, mert hát ő is ugye egy nagyon fiatalon, 20 évesen került be a Forma 1-be. Még egy szétlövés is volt annak idején, ha emlékszel rá. Giancoera, vagy hogy hívták azt a brazil másik figurát, akit megfuttattak a Button ellen a Williams csapatnál. És hát végül is a Button jött ki győztesen belőle, és akkor leszerződtették, és elég jó első éve volt a Williamsnél, majd elment a Renaulthoz, össze-vissza kevergett, ugye nagyon sokáig nem történt vele semmi, és tényleg azt lehetett hinni, hogy hát így el fog tűnni a semmiben. Elment ugye a bárhoz, ahol aztán voltak neki dobogós helyezései, de egészen a 2006-os magyar nagydíjig kellett várnia, hogy egyáltalán futamgyőzelemhez juthasson, és ugye az is egy ilyen nagyon kaotikus esős verseny volt, a Button 14. helyről indult, fene se gondolta volna, hogy azt a futamot ő meg fogja nyerni, de ez is egy jellemző, vagy egyik útja, módja annak, hogy nagy pilóták ilyen nagyon nyögvenyelősen, keservesen indulnak neki a pályának. Nigel Mansell volt ilyen egyébként, aki nyilván szintén tehetségként érkezett 80-ba, és csak 85 év végén tudott futamot nyerni, de onnantól meg se lehetett aztán állítani. Tehát mikor így egy gát átszakad, akkor az talán egy kicsit megkönnyíti a helyzetet. De ahogy mondod, Button az egyre érettebben és okosabban is versenyzett amellett, hogy gyors volt, és hát a sors megadta neki ezt a kegyelmet, hogy Ross Brownék egy olyan autót dugtak aztán a feneke alá 2009-ben, amivel egyszerűen lemosta az ellenfeleket a pályáról.
Pedig biztos egy párszor elmondta, hogy bár nem mentem volna a bárhoz.
Aki meg ott vérzett el.
Hát igen, Jacques Villeneuve volt például az ember. Ritka olyan úgymond kvázi Amerikából érkezett, importált materiál, akinek viszont bejött az, hogy átjött Európába, hiszen nagyon-nagyon sok olyan versenyzőt látunk, aki nagyon ígéretes volt például Amerikában, átjött Európába, hogy kipróbálja magát a Forma 1-be, mert ugye felhívta a Forma 1-es csapatvezetőknek a figyelmét arra, hogy hát milyen jól vitézkedik. Most így hirtelen ilyen nevek jutnak eszembe például, hogy Alex Zanardi, aki a Forma 1-be kezdett, nem jött be, átment ugye az Indikárba, ott nagyon-nagyon tarolt, utána visszajött a Forma 1-be, majd megint visszament az Indikárba. Dakárba, vagy ott van például Sebastian Burdi. Pontosan, és akkor átjött, és akkor hát ugye neki is volt egy pekje, hogy volt egy olyan csapattárs, úgy hívják, hogy Sebastian Vettel, de például Juan Pablo Montoyát is tudnám például említeni, aki szintén hatalmas nagy hőstetteket vitt végbe az indikárban. Azt hiszem, hogy a Forma 1-es pályafutása előtt vagy után nyerte az Indy 500-at, azt már nem is tudom, többszörös indikár bajnokként jött.
Előtte volt bajnok, igen.
És akkor jött a Forma 1-be, és akkor ő is, mint ahogy például, ahogy beszéltük, hogy Verstappen meg Hamilton, és ahogy jött, egyből berúgta az ajtót, és akkor úgy mindenkire ráhozta a frászt, hogy mit művel a versenypályán, meg hogy merészel ilyen veszélyesen előzni. Hát ugye rögtön az első versenyén Montoya Michael Schumacher ellen ott Brazíliában az újraindított futam után, hát az egy olyan parádés előzést mutatott be, hogy utána nem is nagyon szerették meg egymást, sőt, végig utálták egymást, mint a fene.
Ja, nagyon penge volt az Williams-tel.
Igen. De például neki például nagyon-nagyon nem jött be. Hát ugye hát ez a McLaren-től is, hát azért hát eléggé csúnyán el kellett kullognia, és ha már McLaren és Amerika, ott van Michael Andretti például. Tehát ő is azért nagy reményekkel érkezett, azt is évvégén, az meg se élte az évvégét például.
Nem, ezt kidobták már Monza után egy bizonyos Mika Häkkinen kedvéért, hogy hát ő ült be a helyére.
És hogyha pedig már Mika Häkkinent említed, akkor megint egy párhuzam, hogy McLaren-es párhuzamot hozzak. Ott van például David Coulthard, nagy ígéretnek ígérkezett ő is. Nagyon-nagyon sokáig tartott, mire aktív versenyző lett. Sajnos ebben neki úgymond kvázi a nagy segítség az volt, hogy Ayrton Senna egy halálos balesetet szenvedett, és ő így kapott a tesztpilótai, több éves tesztpilótai állásból lehetőséget arról, hogy akkor végre aktívan volán mögé üljön. És azért ő szépen erősödött, és egészen 1997-ig ő tulajdonképpen végig jobb volt, és konstansan jobb volt, mint a Mika Häkkinen. Állítólag egyébként, mikor 98-ra már nagyon közel volt ahhoz Michael Schumacher, hogy átszerződjön a Ferrari-tól a McLarenbe, akkor például pont úgy szemelték ki, hogy akkor ő lesz majd a Häkkinennek az utódja. És akkor végül is Häkkinen azért tudott maradni a McLarennél, mert ugye a Schumacher nem tudott jönni, és hogyha már gát átszakadásról beszéltél, 97-ben már a Coulthard nyert két versenyt, de az utolsó verseny.
Így van.
És akkor az utolsó versenyen akkor viszont megengedték kvázi a Häkkinennek, hogy nyerhessen, és ugye akkor Coulthardot ugye vissza is fogták, hogy akkor na most már akkor ő is kapjon egy lehetőséget arról, hogy nyer egy futamot. Ugye akkor volt ez a Herezi ütközés Schumacher és Jacques Villeneuve között, ami eldöntötte a világbajnoki címet, és aztán pedig átszakadt a gát Häkkinennél, és akkor onnantól viszont meg a Coulthardnak nem jött ki a lépés.
Ez így volt, abszolút egyetértek, hogy a Häkkinennek is ezt nagyon jól érezte a Ron Dennis, hogy voltak épp, ők azért kérték meg a Coulthardt, hogy a Häkkinen hadd nyerjen már egyet, hogy ezt a fajta terhet levegyék a válláról, hogy ő nem tud versenyt nyerni, mert hogyha emlékszel a 97-es szezonra, a második fél évben a Häkkinen már nagyon sokszor vezetett, meg talán indult pole-ból is, az A1 ringen, a Nürburgringen, tehát már ott állt a győzelem kapujába, és különböző műszaki okok miatt mindig kiesett az élről, és nyilván baromi frusztrált volt emiatt, és itt volt a lehetőség, Villeneuve-nek ugye akkor már elég volt az a harmadik hely bőven a VB-címhez, ő már nem nyomta annyira, és ez egy teljesen logikus döntés volt a csapat szempontjából, hogy hadd nyerjen a Mika, aki hát ezt aztán utóbb meg is hálálta a VB címeivel, meg a fantasztikus versenyzésével. Lehet, hogy Coulthard egy kicsit megbánta aztán utólag, hogy ilyen jó szívű volt, de ő meg egy olyan rendes gentleman, hogy ezt szerintem soha nem hánytorgatta föl senkinek.
Szóval visszatérve még azért az eredeti gondolatmenetünkhöz, igen, tehát valóban sokat számít az, hogyha van egy jó autó a feneked alatt, de hát ugye ezt ki is kell játszani igazából ezt a kártyát, és például, ha már egy régebb megyünk visszafele így az időbe, ilyen volt például Alain Prost is, akiről már az elején lehetett tudni, hogy egy rendkívül jó pilóta, meg is kapta mindig, nem mindig, de azért megkapta a lehetőséget arra, hogy világbajnok legyen, meg is kapta hozzá az autót, de neki is azért nagyon-nagyon sokáig tartott, mire azt a bizonyos hőn állított világbajnoki címet végre meg tudta kaparintani.
Hát a Prost ugye így is négyszeres világbajnok, de ő neki gyakorlatilag ugye egy McLaren-es évvel kezdett 80-ban, amikor a McLaren nagyon alul volt, tehát ott sok esélye nem volt mondjuk győzelemre, pláne nem bajnokságra, de ott egy nagyon rutinos öreg róka, John Watson volt a csapattársa, akit ő agyba főbe vert, mint fiatal kis újonc, egy-két pontot is összeszerzett ezzel a vacak autóval, de 81-től ment át a Renaulthoz, és neki gyakorlatilag, hogyha az a Renault nem romlik el folyamatosan, gyakorlatilag a 81, 82, 83-as éveket mind meg kellett volna nyernie, csont nélkül szinte, mert annyival gyorsabb volt az autó, és Prost annyira jó pilóta volt már fiatalon is. Tehát azt az öreg, kicsit idősebb Prostot, akit mi már ugye professzornak szoktunk nevezni, meg egy ilyen nagy rafinált bölcs pilótaként tartottunk számon, neki is megvoltak ezek az ifjonti hihetetlenül gyors évei, hát rengeteg polpozíciót szerzett, és folyamatosan élről indulva, vagy az első sorból indulva vezette a futamokat, majd a verseny X-edik körébe egyszer csak gyönyörű szép lángcsóval övelt ki a Renault-nak a fenekéből, és lehetett leparkolni a pálya szélén. Tehát, és ez rengetegszer előfordult, úgyhogy nagyon frusztráló lehetett neki is, meg a René Arnoux nevezetű csapattársának egyaránt. Ezt a három évet simán meg kellett volna nyernie. Más kérdés, hogyha ezeket megnyerte volna, akkor valószínűleg nem megy el a McLarenhez 84-be, de hát akkor az már annyira átírjuk a még gondolatban is a történelmet, hogy olyan messzire nem érdemes menni, csak ez a lényeg valóban, hogy Prost az fiatalon, ha most így nézzük egy kicsit ezeket az éveket, valamelyest elvesztegette, de aztán ezek után bőven kárpótlást kapott, mert a McLarennél fantasztikus sikerek vártak rá, még úgy is, hogy ugye a legelső évben, 84-ben, ha csak fél ponttal is, de megint kikapott egy Niki Laudától, pedig hát ő abban a szezonban is ugye 7 győzelmet szerzett, míg Lauda csak 5-öt, de hát az öreg róka ott annyira ügyesen gyűjtögette a helyezéseket, hogy ez a fél pont az pont elég volt neki ahhoz, hogy szegény Prostot maga mögé utasítsa, de aztán ugye jöttek az aranyévek, Prostán már a 85-86, majd hát Sennával megmérkőzve azért ott voltak kakaskodások bőven, 89-ben lett még bajnok, aztán ugye Williamsnél az egy annyira sima év volt, hogy nem is volt kétséges. Ugye emlékszem arra, hogy az ilyen előtti elemzéseknél, és Ricardo Patrese azt mondta, hogy az idei szezont akár le se kéne futni, Alain Prost lesz a világbajnok, és hát ez szinte mindenki tudta előre.
És ahhoz képest 93-ban azért milyen jól ment a Senna azzal a McLarennel,
ami viszont
a gyenge Ford motornak köszönhetően hát nem igazán volt versenyképes, és a szezon közepéig pariba volt a Prost.
Hát még volt, még vezette is talán a világbajnokságot, mert azért nem minden alakult úgy a Prost számára, hogy eltervezte. Elsős futamokon szintén nem szerepelt túlzottan jól, és hát a Senna fantasztikusan ment. Tehát ott például nagyon kijött az, hogy egy ilyen szuper klasszis, mint amilyen a Senna volt, egy gyengécskébb autóból mit tud kihozni. Mert az autó kb. Hát ha nem is olyan szinten tudott csak, mint ahogy a Michael Andretti versenyzett vele, mert az meg szinten alul ment, de hogy nem volt abban a McLaren Fordban 5 győzelem, azt tuti. Tehát az a Senna volt.
Abban az 1993-as évben, amikor egyébként a Senna már elvileg mehetett volna a Williamshez, csak ugye a Prost azt mondta, hogy...
Ott volt a Prost.
Ott volt a Prost, és ő megmondta azt, hogy a Frenkel ugye úgy egyezett meg, hogy akkor én jövök, de a Senna akkor marad ott, ahol van, mert hogyha a Senna jön, akkor viszont én nem jövök. Még egy kis párhuzamot szeretnék hogyha már itt tartunk, és így anekdotázunk a régi nagy tehetségekről, és hogy bejött nekik, vagy nem jött be nekik kategóriába, hogy nem csak az lehet egy óriási nagy teher, hogy nagy tehetségként érkezel, és aztán nagy elvárásokat támasztanak veled szembe, és ennek vagy meg tudsz felelni, vagy nem tudsz megfelelni. erre osztunk föl most számtalan példát, de például sokszor óriási nagy teher tud lenni az, hogyha például egy hatalmas nagy ikon, amik az édesapád, vagy akár a testvéred. És hogyha három név jutott az eszembe, rögtön kezdjük akkor időrendi sorrendbe, kezdjük például akkor ugye a Rosberg család névvel, ugye ahol a Keke 82 világbajnoka, és akkor ugye jött az ő fia, a Nico, aki szintén nagyon-nagyon jó eredményeket mutatott föl, de lényeg, hogy azért ő is jó ajánló levéllel érkezett, de azzal a teherrel, hogy az apuka az már világbajnok, tehát még jobban megnövelte az amúgy is magas elvárásokat.
Hát igen, ez egy nagyon kettős érzés lehet a számukra. Egyrészt nyilván egy világbajnok fiának pénzparipa fegyver rendelkezésre áll. Tehát amiket ugye ilyen szegényebb sorból érkező pilóták esetében azért jó néhányszor lehet hallani, és a Hamilton tényleg ilyen háttérrel jött. Ugye volt olyan időszak, hogy az apja 4 munkahelyen dolgozott, hogy össze tudja neki kalapozni a pénzt a kokarcaira, meg a korai versenyzésére. Ezzel szemben teljesen nyilvánvaló, hogy egy Nico Rosbergnek, vagy Jacques Villeneuve-nek, aki elég csak bemutatkozni sokszor a szponzoroknak, de nem is kell, mert úgy is ismeri mindenki. Ezek a kezdeti lépések hát nem túlzottan problémásak, legalábbis ami az anyagi, meg az egyéb ilyen szervezési hátteret jelenti. Más kérdés, hogy hát tényleg előbb-utóbb, akárhogy is nézzük, produkálni kell valamit, mert azért teljesen fakezdinek, még a szponzorok is azt fogják mondani egy idő után, hogy hát oké, aranyos gyerek, meg szeretünk téged, Keke, de hát Nico az sajnos alkalmatlan. De hát ugye nem ez volt a helyzet, hanem ő egész szépen mászott fölfele a ranglétrán, és úgy, ahogy kell, meg is jelent a Forma 1-ben nagyon fiatalon, azt hiszem talán 17 éves volt ő is, akkor az első Williams tesztjét abszolválta, és hát ugye ott is debütált, és alapvetően ő jól szerepelt a Williamsnél, meg mindenütt jól szerepelt, csak jött ez a kis zavaró tényező, ahogy mondtad, igen, hogy ő már ugye ezt a nyugdíjból visszaérkezett Michael Schumachert is tudta kezelni, tehát ott nem volt ilyen probléma, mert azt egyrészt lehetett tudni, hogy ugye itt 1-2 évig vezet még a Schumi mindössze, és aztán végleg vissza fog vonulni, és itt van nekünk, mondhatták a Mercedesnél, a fiatal feltörekvő Nico Rosberg, és akkor jött egy Niki Lauda, aki azt mondta, hogy hát kell nekünk ide még egy csúcs teljesítményű figura, és áttipkázta a Hamiltont a McLarentől, amit akkor senki nem értett, hogy sikerült erre rábeszélnie, hogy egy viszonylag jól teljesítő McLarentől akkor még ugyancsak bukdácsoló Mercedeshez átcsábította, és hát ebből lett a Forma 1 történetének az egyik legnagyobb párosa, aminek részben legalábbis az első felében, hát Rosberg azért szenvedő alanya volt annak ellenére, hogy ő is baromi sok futamot nyert, de végig, még a VB címe ellenére is azt gondolom, végig Hamilton árnyékában versenyzett.
Ez teljesen egyértelmű. Ugye mondtad, hogy nem vagy biztos, hogy 17 éves korában kapott először lehetőséget. Ebben én sem vagyok biztos, amiben viszont nagyon-nagyon biztos vagyok. Azt tudom, hogy amikor 2006-ban debütált Rosberg a Williams-el, akkor rögtön élete első versenyén Bahrainban meg is futotta a leggyorsabb kör. Pontot is szerzett, és meg is futotta a verseny legjobb körét, és így megdöntötte Fernando Alonso rekordját, ugye akkor, éppen akkor ő vette át a legfiatalabb versenyzőnek, aki a leggyorsabb kört teljesítette egy adott versenyen. Valóban egyetértek, hogy vannak nevek, amik könnyebben nyitják az ajtót, azt van, akinek vagy sikerül, vagy nem. Most a nem sikerül kategóriából szeretnék még egy nevet felhozni neked. Az a családnév, hogy Senna. Schumacher. Nagyon-nagyon nehéz egy ilyen névvel, hiszen ugye Mihály jött, hozta is az eredményeket, ugyanúgy, mint ahogy már említettük, fiatalként jött, berúgta az ajtót, ugye mondtuk ezt Hamiltonról, mondtuk ezt Verstappenről, mondhatjuk ugyanez Michael Schumacherről, hogy ő is azért olyan manőverekbe ment bele, és olyan versenyeken huszárkodott, hogy tényleg az ember csak úgy fogta a fejét, hogy te jó Isten, ez mit keresít, mit képzel magáról, meg milyen teljesítményre képes. Lásd például mondjuk ugye 92-ben volt az, amikor az olasz nagydíjon a rajt után megsérült az első szárnya, be is kellett a rajt, után jönnie neki kereket cserélni, a szárnyat cserélni, és utána pedig még följött a dobogóra. Tehát az, azért ez egy nagyon-nagyon komoly hőstett volt a nem túl acélos Benetton.
Hát azért fantasztikus pilóta volt.
Persze. Ez így van. De ugye ott van neki van egy testvére, akit úgy hívnak, hogy Ralf Schumacher, és ő még jobb ajánló levéllel érkezett annó, mint Mihály, és aztán neki meg viszont nem sikerült.
Igen, ebből látszik, hogy ugye egyrészt hiába testvér, meg ugyanabban a házban nőttek föl, meg elméletileg ugye a genetikai génállományuk is nagyban egyezik. Ez nem jelenti azt, hogy ugyanolyan képességekkel lennének megáldva. Noha Ralf Schumacher én szerintem még mindig jobb teljesítményt ért el, mint amit mondjuk én eleinte gondoltam róla, amikor ő a Jordannél eléggé nagyképűen és arrogánsan megjelent 97-ben. Mégiscsak eljutott egy csomó futamgyőzelemig. 2003-ban az év feléig nagyon úgy nézett ki, hogy ő abszolút versenyben lesz a bátyjával a világbajnoki címért, hiszen ott nagyon szépen megnyerte az Európa meg a francia nagydíjat, tehát ő nagyon ügyesen versenyzett egy bizonyos szakaszban, csak aztán úgy valahogy elfogyott a lufiból a levegő, és onnantól kezdve, hogy átment a Toyotához, ott az már teljesen egyértelmű volt, hogy ott a bankszámla van előtérben, és hát olyan szépen körözgetett körbe, és még egy Arnaud Trull is többnyire jobban teljesített, mint ő.
Rossz nyelvek egyébként azt mondták, hogy amikor a Toyota megérkezett a Forma 1-be, és hát nem igazán jöttek először az eredmények, mint ahogy azt a Toyota önmaga, illetőleg hát mindenki egy Toyotától elvárta volna, akkor azt mondták állítólag a japánok, hogy akkor a főhadi szállás, hogy nekünk vegyétek meg Schumachert, és tényleg gigászi összegért csatlakozott a Ralf a Toyotához, és csak aztán állítólag a szerződés aláírása is után, de hát mi nem erre a Schumacherre gondoltunk, hanem a másik Schumacherre gondoltunk, de hát akkor most már mindegy, akkor már csináljuk végig vele így, hát ha már aláírt a Schumacher, akkor most már menjen végig ez a Schumacher. Viszont nagyon-nagyon jó beszélgetnünk, és még rengeteg pilótát nem ejtettünk még szóba, nem beszéltünk róluk, akik nagy tehetségként érkeztek, és beváltották a hozzáfűzött reményeket, vagy éppenséggel nem váltották be a hozzáfűzött reményeket, viszont nekünk van egy időkorlátunk, ezt pedig úgy hívják, hogy műsoridő, úgyhogy én azt hiszem, hogy most én berekeszteném ezt a beszélgetést. Ha tetszett a mai adás, akkor kérlek, hogy iratkozz föl csatornánkra, akár ezt a Spotify-on, a Deezer-en, a Google Podcast-on, az iTunes-on, illetőleg az Amazon Music-on is megteheted, ott vissza is tudod hallgatni a korábbi adásainkat, és hogyha lennének olyan témajavaslataitok, amit szívesen meghallgatnátok, hogy kitárgyaljunk itt Méhes Károly tolmácsolásában, akkor írjátok meg e-mailben az info@gpshow.hu-ra, és akkor ezekre is nagyon-nagyon szívesen reagálunk. Akik a Max Rádióban hallgatták a mai adást, azoknak is egy hatalmas nagy köszönet és nagy pacsi. Jövő héten ugyanitt, ugyanebben az idősában ismét hallhattok minket, hasonlóan jó zenékkel, mint amiket ma is hallottatok. Karesz, neked nagyon szépen köszönöm, hogy magvas gondolataiddal emelted ennek a mai műsorban.
Élmény volt, mint mindig.
Köszönöm szépen, és vigyázzatok magatokra, és mindenkinek kívánok mindenből a legjobbat, de Karesz, neked ebből egy dupla adagot. Szerbusztok!
Köszönet! Sziasztok!
So box, 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 box.
És ennyi volt már a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is!
Blue flag, blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!